Isten igéjét olvasom Ézsaiás könyvének 59. fejezetéből, az első két versből, majd a 9. verstől a fejezet végéig. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Hiszen kezetek vérrel van beszennyezve, ujjaitokhoz bűntapad, ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog. Ezért van távol tőlünk a törvény, és nem ér el hozzánk az igazság. Világosságra várunk, de csak sötétség van, napfényre, de homály van. Tapogatjuk a falat, mint a vakok, tapogatózunk, mint akiknek nincs szeme. Botladozunk fényes délben, mintha alkonyat volna, és sötétségben vagyunk, mint a holtak. Morgunk mindjája, mint a medvék, nyögdécselünk, mint a galambok. Törvényességre várunk, de nincs segítségre, de távol van tőlünk. Bizony, sok bűnt követtünk el veled szemben, vétkeink ellenünk beszélnek. Bizony, tele vagyunk bűnnel, gonoszságunkat be kell ismernünk. Bűnösök vagyunk, megtagadtuk az Urat, hűtlenül eltértünk Istenünktől. Erőszakot és lázadást hirdettünk, szívünk hazug beszédet gondolt és szólt. Háttérbe szorul a törvény, távol áll az igazság, elbukik a hűség a tereken, nem érvényesülhet a becsület. Oda van már a hűség, és aki a rosszat kerüli, zsákmányul esik. Látta ezt az Úr, és rossznak ítélte, hogy nincs törvényes rend. Amikor látta, hogy nincs ott senki, és elámult, hogy nincs, aki közbelépjen, saját karja segítette őt, saját igazsága támogatta. Felöltötte az igazságot, mint páncélt, védelmező sisak van a fején. A bosszúállás ruháit öltötte magára, felindulása, mint köpeny borul rá. Amilyenek voltak a tettek, azt szerint fog megfizetni. Haraggal fizet ellenfeleinek, tetteik szerint ellenségeinek. Tetteik szerint fizet meg a szigeteknek. Félni fogják az Úr nevét napnyugaton, és dicsőségét napkeleten, amikor eljön, mint egy sebes folyam, amelyet az Úr szele korbácsolt föl. De eljön Sionhoz a megváltó, Jákob megtérő bűnöseihez, így szól az Úr. Ilyen szövetségem van nekem velük, mondja az Úr. Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából, és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké, mondja az Úr.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, hálával jövünk eléd ezen a vasárnapon is azért, mert fel akarod nyitni a mi vak szemeinket, meg akarod újítani az életünket, meg akarod mutatni, hogy mennyire szükségünk van rád, és meg akarod mutatni a te kegyelmedet is. Úgy jövünk eléd, hogy lehet, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy alapjában rendben van az életünk, hogy alapjában véve tudunk rólad sok mindent, hogy kezünkbe tartjuk a sorsunkat, és egyensúly van bennünk. Lehet, hogy vannak úgy emberek itt ezen az Isten tiszteleten, Urunk, akik pont az ellenkezőjét érzik, hogy kicsúszik az irányítás, hogy nem látják, hogy mit tegyenek. De akár azt gondoljuk, hogy világosságban járunk, és világosság van az életünkben, akár homály, mindenképpen rád van szükségünk, mert valójában nem tudunk törvényed szerint élni, valójában nem tudunk úgy követni téged, ahogyan szeretnéd, ahogyan kellene. És nagy szükségünk van arra, hogy ahogy eljött Sionhoz a megváltó, eljöjjön hozzánk is, eljöjjön az életünkbe, a szívünkbe, és betöltsön bennünket a Szentlélekkel, és megadja mindazt a világosságot, amire szükségünk van. Azért kérünk, Urunk, ezen az Isten tiszteleten most téged, hogy küld a te szent lelkedet közénk, leplezd le bennünket, fedd fel az életünk fonákságait, és ebben a leleplezésben, ebben a felfedésben újítsd meg az életünket. Add nekünk a te kegyelmedet, a te jelenlétedet ma is. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg, Atyánk. Amen. Hallgassátok meg az igét János Evangélium a 8. fejezetéből, az első 11 versből. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezetek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. A nyári időszak a gyülekezeti élet szempontjából elég szegényes az ünnepekben. Karácsony, húsvét, pünkösd, a nagy ünnepeink lemennek, és nyáron ilyen szempontból nem történik semmi különleges. Ez képest a vasárnap igehirdetésekben már hetek óta egy nagy ünnepnek, egy ünnep sorozatnak az eseményeit követjük nyomon. A János Evangélium a 8. fejezetében a lomsátrak ünnepe zajlik, és ennek a részeiről hallhattunk az elmúlt hetekben igehirdetést. Ahogyan Jézus feláll ezen az ünnepen, és elmondja, hogy ő a világ világossága. Ahogy hívja az embereket, hogy aki szomjazik, menjen hozzá, és kap élő vizet. Gyönyörű ünnep volt ez. Magában foglalva a létezés mind három idősíkját, a múltat, a jelent és a jövőt is. Az ünnep emlékeztetett Isten szabadító tetteire a múltban, a jelenben hívott örömre, örvendezésre, és a jövő felé mutatott Isten ígéreteire nézve, hogy Isten hűséges és megtartja az ő ígéreteit. Ez az ünnep tele volt szimbólumokkal, drámai elemekkel, gyönyörű ünnep volt. És az ünnepnek az egyik legfontosabb momentuma talán ez a leleplezés volt. Az, hogy megmutassa, hogy kicsoda valójában Isten. A hétköznapokban az ember elfeledkezhet erről, amikor belesüllyed a mindennapi gondokba. Az ünnep, az emlékezés felfedi azt, hogy kicsoda Isten, mit tett és mire hívja az embert. Ebben a légkörben Jézus tanít a templomban, és a farizeusok is szeretnének valamit felfedni. A felolvasott történetben arra irányul a szándékuk, hogy felfedjék azt, hogy Jézus nem az, akinek mondja magát. Hogy Jézus hazudik. Hogy Jézus nem is messiás igazából. Hogy Jézus nem az, akinek hirdeti magát, és akinek a tanítványai mondják. Ehhez képest a történetben majd azt láthatjuk, hogy valaki más lepleződik fel, le, és valami más dologról hull le a lepel. Szeretnék beszélni először arról, hogy hogyan is jöttek össze a történet szereplői, milyen utak vezethettek odáig, hogy elindult ez a történet. Aztán arról, hogy hogyan akarták a farizeusok leleplezni Jézust, utána arról, hogy hogyan leplezte le Jézus a farizeusokat, és végül hogyan leplezi le Jézus a gyógyulásnak az útját. Jézus tanít a templomban, és megjelennek a farizeusok egy asszonnyal. Eleve nem megszokott, hogy egy asszonyt a templomnak ebbe a részébe bevisznek. Mondhatni úgy hurcolják be ezt az asszonyt, és úgy érkeznek ide, mint jogászok, bűnügyi szakértők, nyomozók, és elmondják Jézusnak, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Elmondják az ítéletet Mózes szerint, Mózes törvénye szerint, és megkérdezik Jézustól, mit tegyünk hát ezzel az asszonnyal. A történet azonban nyilván nem itt kezdődik. Mikor egy bibliai történetet megpróbálunk megérteni, akkor néha jó belegondolni abba az útba, ami odáig elvezette ezeket az embereket. Persze ez nincs leírva a Bibliában, tehát csak következtethetünk, gondolhatunk arra, hogy milyen utak is vezettek idáig. Csak nagyon röviden, milyen lehetett a farizeusoknak az útja. Jól tudjuk, hogy olyan emberekről van szó, akik nagyon igyekeznek megtartani az Isten törvényét, és akiknek az életéhez szükség van a rendre, a rendszerre. Az ő életüknek az összetartó ereje az, hogy van egy olyan megmásíthatatlan szilárd alap és törvény, ami összetartja az életüket, és ezzel együtt, hogy összetartja, gúzsba is köti. Nyilván feltételezhetjük sokszor akár a jó szándékot is emögött az életvitel és gondolkodás mögött. Az ilyen ember nagyon szeretné, hogyha meg tudna felelni ezeknek a szabályoknak. A szabályok adnak neki tartást. A probléma az, hogy ezen az úton az ember elvárja másoktól is, hogy betartsa ezeket a szabályokat, úgy vagy még jobban, mint ahogy ő erre képes. A farizeusok Jézusban egy olyan embert láttak, aki úgy is tud szabad lenni és boldog lenni, hogy nem ezeknek a szabályoknak és törvényeknek a keretei között él, pontosabban betölti ezeket, de nem görcsösen ragaszkodik ezekhez. A farizeusok az önigazolás útján jártak. Talán volt bennük bosszú is, keserűség, és mindenképpen szerették volna leleplezni Jézust. Jézus útjáról annyit tudunk, hogy megy a kereszt felé. Úgy tanítja az embereket, hogy tudja, hogy a napjai meg vannak számlálva. Ennek ellenére békés, vezetés alatt van, Isten vezetése alatt. De talán ő ebben az egész történetben, aki tudja és látja az élete végét, és tudja, hogy minden, amit tesz, annak nagyon nagy súlya van. Minden kimondott szó, amit mond, annak értéke van, hiszen mindez véges. És jól tudja azt, hogy azok, akik most majd elvétik a célt, azok majd egy ponton jól fognak célozni, és meg fogják ölni, halálra fogják ott őt juttatni. És még egy pár gondolatot az asszony útjáról. Nagyon egyszerű úgy tekinteni erre az asszonyra ebben a történetben, mint egy illusztrációs eszközre. Valakire, akit rajta kaptak, házasságtörésen, és tényleg példát akarnak vele statuálni a farizeusok, vétkezett, és nagyon eltárgyasul az asszonynak a személye, ha egy picit nem gondolunk bele, hogy talán hogyan is juthatott ő idáig. Nagyon egyszerűen mondhatjuk, hogy hát hogyan juthatott idáig. Hát nem kellene ezt túlságosan részletezni. Kicsit gondoljunk bele, hát ha olvastunk erről, vagy hallottunk már róla, hogy milyen is volt az asszonyoknak, a nőknek a helyzete az ókorban és ebben a társadalomban. Jól tudjuk és teljesen világos, hogy egy asszony nem rendelkezett ugyanolyan vagy hasonló jogokkal, mint egy férfi ebben az időszakban. Jól tudjuk, hogy nem állt az önrendelkezésnek olyan fokán, mint egy férfi. Nagyon könnyen ítélkezhetünk, hogy hát ez egy rossz nő volt, aki házasságtörés követett el, meg is érdemelte talán azt, hogy ide hurcolják. Pedig talán a hirtelen ítélkezés helyett esetleg belegondolhatunk abba, hogy az ő útja sem lehetett egyszerű. Mi lehetett talán az a hiány, ami őt a házasságtörés felé sodorta? Vagy milyen gyötrelmek, esetleg félelmek kísérték ezt az utat, hiszen tudta, hogy ha rajta kapják, akkor meg fogják ölni, a tűzzel játszik. Esetleg lehet, hogy kiszolgáltatott helyzetben volt, majd nem sokára felolvasom azt a törvényt, amit Mózes előírt, hogy milyen rendelkezés házasságtörés esetére, és az is említi, hogy előfordulhat, hogy ez az eset úgy történik meg, hogy egy asszonyon erőszakot vesznek. Ebben a korban nem volt ez olyan természetes, hogy egy nő meg tudta védeni magát. Mi van, hogyha ez az asszony úgy jutott ebbe a helyzetbe, hogy igazából nem tudott segítséget kérni, és kiszolgáltatott volt? Nem tudhatjuk ezeket a részleteket az asszony útjáról, de az biztos, hogy nagyon fontos ő benne is, a történetnek ebben a szereplőjében is az embert látni, és nem csupán egy illusztrációs eszközt. Ezek az utak tehát, a farizeusok útja, a Jézus útja és az asszony útja ezen a történeten összefut, és a farizeusok csapdájának a kellékévé válik látszólag. A második dolog, amiről beszélni szeretnék, hogy mit is szerettek volna tehát tenni a farizeusok, felfedni Jézus tanításának a hamisságát. Odaállítják ezt az asszonyt, és azt mondják Jézusnak, Mózes azt mondja, hogy az ilyeneket meg kell kövezni. Szeretném felolvasni azt a törvényt, amire hivatkoznak. Két helyen van megírva ez az Ószövetségben, 3 Mózes 20:10 és 5 Mózes 22-29. versig. Az első így szól. Ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, a fele barátja feleségével, halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő. Kicsit részletesebben az 5 Mózes 22-ben, amit nyilván ismernek a farizeusok és erre hivatkoznak. Ha rajta kapnak valakit, hogy férjes asszonnyal hál, mindkettőjüknek meg kell halnia. A férfinak is, az, aki az asszonnyal hált, meg az asszonynak is. Így takarítsd ki a gonoszságot Izraelből. És így tovább. Egy másik részletet még ebből a szakaszból szeretnék felolvasni. Ha valaki a városban találkozik egy egyben járó lányjal, és vele hál, vigyétek ki mindkettőt a városnak a kapujába, és kövezzétek őket halára. A lányt azért, mert nem kiáltott a városban, a férfit pedig azért, mert erőszakot követett el más asszonyán. De ha a mezőn találkozik egy férfi egy egyben járó lányjal, és megragadja a férfi, és vele hál, akkor csak a férfinek kell meghalnia, aki vele hált. A lányt azonban ne bántsátok, mert a lánynak nincs halálos vétke. Olyan dolog ez, mint amikor valaki rátámad embertársára, és meggyilkolja azt. A törvény részletesen nyilatkozik különböző élethelyzetekről, és teljesen lefedi ezeket az eseteket. Ha tehát Jézus azt mondja, hogy hű a mózesi törvényhez, és azt mondja, hogy igaz az, amit Mózes tanított, meg kell kövezni az asszonyt, akkor azzal egyetlen egy probléma lesz. Mégpedig az, hogy saját magának fog ellentmondani. Nem régen, ugyanis ezelőtt a történet előtt, a szombat törvényre azt mondta, hogy nem a törvény, nem az ember van a törvényért, hanem a törvény az emberért. És a szombat törvényt gyakorlatilag megszegi azzal, hogy szombat napon munkát végez a farizeusok szerint. Ha tehát engedi, hogy megkövezzék az asszonyt, meghasolik önmagával. Ha pedig ellenkezik és azt mondja, ne kövezzétek meg ezt a szerencsétlent, akkor bűnpártolóvá válik, és Mózes törvényének az értelmében őt magát is meg kell kövezni. Halálos csapda. Milyen borzasztó látni azt, hogy az Isten törvénye, amit az Ószövetségben azért adott, hogy megtartó erő legyen, az eszközévé válik valakinek, hogy másnak ártson. Isten azért adta a törvényt, hogy az életünknek a sarokpontjait megadja vele, és tényleg megtartson és megőrizzen. És ehhez képest ebben a történetben is látjuk, hogy másra használják az emberek azt. Ebben a gondolkodásban a bűn, a bűnöst teljesen a hatalmába kerítette, és ezért rossz, ezért mindenestől megbüntetendő. Tulajdonképpen a farizeusok célja az volt, hogy felfedjék azt, hogy igazából Jézus túlságosan liberális. Az ő gondolkodásukban Jézus nem tartja meg a törvényt. Túlságosan liberális, túl sok mindent megenged. Eleve olyan embereket enged maga köré, olyanok a tanítványai, olyanokkal beszél, olyanokkal lép kapcsolatba, akik ugye nem a legjobb részei a társadalomnak. Le kell leplezni azt, hogy ő nem tartja meg a törvényt. És méltó arra, hogy megöljék, megkövezzék őt. Ezzel szemben Jézus le fogja leplezni azt, hogy mi az igazi fonáksága ennek a gondolkodásnak. Harmadszor szeretnék beszélni erről, hogy Jézus hogy fedi fel ennek az ítélkezésnek a fonákságát. Mi az igazi fonáksága a farizeusok gondolkodásának? Két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik az a farizeusok mondatában, ami nagyon megütötte a fülemet. Az ilyeneket meg kell kövezni, mondják. És ebben az egy szóban benne van az egész gondolkodásuk és az egész hozzáállásuk. Vagyunk mi, meg vannak az ilyenek. Vagyunk mi, akik ugye megtartjuk, vagy igyekszünk, meg az ilyenek, meg az olyanok, akik hát nem tartják meg a törvényt. Mennyire mélyen benne van és benne gyökerezhet ez a vallásos gondolkodásban. És jellemezhet egy keresztény embert is. Hogy vagyok én, meg mi, a hívők. Vagyok én, aki ismerem a kegyelmet, bűnös voltam, de már kegyelemben élek, és vannak az olyanok, akik, és folytathatjuk a sort. Gondoljuk egy kicsit végig, és picit próbáljunk most magunkra is vonatkoztatni, nem fenyegete bennünket ez a veszély. Hogy mi is így osztályozzuk az embereket. Vagyunk mi, akik már a jó úton haladunk, vagyok én, aki megtaláltam a helyes utat, Istennek hála érte, és vannak azok, olyanok, akik nem is akarják esetleg. Nem esünk-e mi is ugyanebbe a hibába, sőt mondom így, ugyanebbe a bűnbe olykor. Hogy a családunkat is így osztályozzuk akár. Vagyunk mi, és vannak az ilyenek. Lehetséges, hogy a gyülekezetben is különbséget teszünk olykor. Vannak, akik többet kaptak, akik közelebb vannak, akik jobban szolgálnak, meg vannak azok, akik csak élvezik a lehetőséget, és felhasználói, fogyasztói a gyülekezetnek. De tekinthetünk így a munkahelyünkben, vagy akár a társadalomban, akárhol lévő emberekre. Ez az igazi fonákság ebben a gondolkodásban. Ez a hasítás, ez a megosztottság. Isten legyen irgalmas hozzánk, hogy ettől tudjunk szabadulni. És mi a másik fonákság, amit Jézus le akar leplezni, és le fog leplezni majd? Nem tudom, feltűnt-e valakinek, hogy itt ebben a történetben látunk egy asszonyt, akit házasságtörésen kaptak, de nem látjuk a férfit. A törvény szerint meg kellett volna kövezni a férfit is, mindkettőt. És a férfi nincsen sehol. Valószínűleg futni hagyták. Egyébként bevett gyakorlat volt ebben az időszakban, más forrásokból is ismert, hogy hát a törvényt úgy alkalmazták, hogy a férfinek kedveztek, a nőt megbüntették, a férfit pedig egyszerűen futni hagyták. Hol van hát a törvényesség? Ki az, aki nem tartja meg a Mózes törvényét? Hát az, aki odahurcol egy asszonyt, és meg akarja kövezni úgy, hogy a férfi ellen pedig nem tesz semmit, és meg se említi. Jézus úgy leplezi le ezt a hamisságot, hogy mikor felteszik neki a kérdést, lehajol és elkezd írni a porba. Ez az a pont, ahol az írásmagyarázók így széttárják a kezüket. Mi lehet ez? És a legtöbb ember, aki ezt a történetet olvassa, itt ragad le, és próbálja kitalálni. Miért ír Jézus a porba? Mit ír Jézus a porba? És nagyon foglalkoztatja az ember fantáziáját ez. Vannak olyan írásmagyarázók, akik egészen messzire ragadtatják magukat, hogy mi mindent írhatott le ott Jézus a porban. Van, aki azt mondja, hogy a bűnöket kezdte el írni, azoknak a bűneit, akik ott álltak. Vagy az asszonynak a vétkét kezdte el leírni a porba, és aztán elsimította a kezével, hogy ő eltörli. Ezek nagy része fikció, ugyanis nem tudjuk, hogy mit írt Jézus a porban. Az azonban biztos, hogy azzal, hogy ír a porban, egy valamit tesz, időt nyer. Amíg Jézus ír a porban, addig csend van. Átgondolja azt, és talán egy picit, én így gondolom, hogy engedi átgondolni azoknak, akik kimondták ezeket a szavakat, hogy mit is mondtak. Kimondják ezt, hogy kövezzük meg, meg kell kövezni, és ő elkezd írni a porban. Csend lesz. És valahol ezek a szavak visszhangoznak ott ebben a térben. És amíg ő ír a porban, addig van idő kicsit szembesülni ezzel, mit is mondtunk, mit is akarunk itt csinálni tulajdonképpen. Jézus nem zavartatja magát, és a farizeusok újra és újra kérdezgetik, azt olvassuk, hogy faggatták, hogy na de akkor mit tegyünk, mester? Befejezve az írást a porba, feláll, és két dolgot tesz. Először is beszél az első kőről. Az a harmadik megoldás, ami felé a történetet Jézus vezeti, először az első kőről beszél. Minden kövezésnél az első kő volt a legfontosabb. Az első kő, ami elindította a köveknek a záporát. Aki az első követ dobta, az volt a leginkább jogosult arra, hogy a büntetést végrehajtsa. Az első kő után a többi ember már csak bosszúból vagy tömegszellemből dobálta a köveket. És Jézus felhívja a figyelmet az első kőnek a jelentőségére. Az első kő odahajításának a joga pedig egy ilyen helyzetben a tanúé volt. A tanú dobhatta volna az első követ. A tanú, aki leleplezte a törvénysértést. Jézus azt mondja, az vesse az első követ, aki bűntelen. Hol van az a tanú tehát, aki hajlandó megtenni ezt a lépést? A tanú azonban hallgat. Hallgat, hiszen ő látta a férfit is, és hagyta futni. Nagyon finoman mutat rá Jézus erre a fonákságra. A tanú sem bűntelen ebben a helyzetben. A tanú hallgat, és nem dobja azt a követ. Másrészt Jézus nem csak a tanúra irányítja rá figyelmet, hanem azzal, amit mond, ezt az egész történetet kiterjeszti mindarra, aki ott jelen van. Az vesse utána a többi követ is, aki tényleg bűntelen. Az vesse a követ, aki azt gondolja, hogy fel van jogosítva és hatalmazva arra, hogy más fölött ítélkezzen, és erre igazán csak az van feljogosítva, aki bűntelen. Tulajdonképpen ezzel Jézus leleplez minden ott állót. Komolyan veszitek a törvényt? Aszerint akartok élni? Be akarjátok tartani betű szerint? rendben van, akkor tartsuk be az élet minden területére nézve. Leleplezi azoknak az embereknek a bűnösségét, akik ott álltak. Mint egy ezt mondva, lehet, hogy te nem követtél el házasságtörést. De nézzük meg, megtartod-e a többi parancsolatot? Nem ölsz-e gondolatban? Nem haragszol-e? Nem lopsz-e? Nem kívánod-e a másét? Betartod-e valóban az Istennek minden parancsát? Jézus nagyon kínosan leplezi le az embernek azt a helyzetét, ami megfosztja őt attól, hogy bárki felett igazán saját jogán ítélkezzen. Nincs senkinek joga követ dobni. Még akkor is, hogyha Mózes törvénye szerint ezt kellett volna tenni. Mi lenne akkor, hogyha mindenkit megköveznének, aki bűnös? Akkor ott azon a helyen nem maradt volna egy élő ember sem Jézuson kívül. Szégyenletes lelepleződés. Talán erre nem számítottak a farizeusok, és ott ebben a drámai pillanatban mindenki elmegy. Azt olvassuk, hogy mindenki eltávozik a színről, kezdve a véneken. Talán nekik volt a legnagyobb tapasztalata, alázata és belátása a tekintetben, hogy valóban nem vagyunk bűntelenek. A köveket valószínűleg eldobták, és a színtér kiürül. Örülhetünk, Jézus újra visszaverte a farizeusok támadását, felfedte a fonátságaikat, és megmutatta, hogy az embert nem lehet így módon elítélni. De Jézus ennél tovább megy. Ugyanis, mikor elmennek a vének és az előjárók, mert mindenki, aki oda sereglett, akkor ott marad az asszony és ő. És ez az utolsó lépés, amiben Jézus felfedi a gyógyulásnak az útját. Augustinus azt írja erről a szakaszról, a színtér kiürül, ketten maradnak csupán, az asszony és Jézus, a nyomorúság és az irgalom. Ez a kettő maradott. És ahogyan a történet eddigi részeinek a drámaiságát el tudtuk képzelni, talán ennek a feszültségét is el tudjuk képzelni. Hogy ott van ez az asszony, és ott van Jézus. És gondolhatnánk azt, hogy na most jöhet az ítélet, nem? Na itt van az, aki igazán ítélhet. Neki lenne joga például dobni azt a követ. És ehelyett valami más történik. A gyógyuláshoz először is egy kérdés kell. Jézus feltesz egy költői kérdést. Asszony, hol vannak a te vádlóid? Mind a ketten látnak, látják, hogy nincs ott senki. Tehát nyilván költői a kérdés. És az asszony felel, nincsenek, Uram. A gyógyulás első lépése tehát a vádlókkal és a váddal való szembesülés. Hol vannak a te vádlóid? Ezt a kérdést is picit fordíthatjuk magunk felé, és feltehetjük magunk felé is. Nem erre lenne szükségünk nekünk magunknak is, amikor az életünk nyomorúságban van, bajban van, bűnben van, hogy erre a kérdésre válaszoljunk. A gyógyuláshoz ugyanis be kell látni, hogy vannak vádlóink. Van bűn. Vannak dolgok, értsétek jól, amivel lehet bennünket vádolni. Vannak dolgok, amiben mulasztottunk, és ha más nem, Isten, aki a mi bíránk, vádolhat bennünket jogosan dolgokkal. Nagyon fontos, hogy meg tudjuk nevezni azokat. Ez a bűnbánatnak az útja. Mik azok, vagy kik azok, akik vádolnak téged? Ugyanakkor ennek az útnak a vége az, hogy Jézus jelenlétében ezek elmennek és eltűnnek. Jézus jelenlétében ugyanis nincsenek vádlók. Azt mondja a Római Levél 8. fejezete, nincs semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. És ez nem azt jelenti, hogy nem volt, hanem azt jelenti, hogy már nincs. A vádlók tehát eltűnnek. Vannak, de nincsenek ott, mert ott van Jézus. És a szembesítés után a következő lépés a gyógyuláshoz a feloldozás kell, hogy legyen. Le kell oldani annak a terhét, hogy az ember bűnös. Le kell oldani annak a terhét, hogy valami olyat tett, ami a törvény ellen van, ami Isten ellen van. És Jézus ennyit mond, én sem vádollak téged. más fordítás szerint, én sem ítélek el téged. Hát ez elég egyszerű. Ennyi az egész. Jézus ennyit mond ennek az asszonynak, akit házasságtörésen értek. Legalább nem olvas be neki egy kicsit. Legalább nem tanítja őt valamire, hogy hát azért ezt nem kellett volna. Nem mond neki semmit, csak ennyit mond, hogy én sem ítélek el téged. Nagyon könnyű ez, nem? Nagyon gyorsnak hat így elsőre. Hogy lehet, hogy ez ennyire egyszerű? Valószínűleg azért, mert az ingyen kegyelem az ilyen egyszerű. Én sem vádollak téged. Nem vádollak téged. A feloldozás nem lehet ennél sem kevesebb, sem több. Az nem feloldozás, ami feltételekhez kötött. Az nem feloldozás, ami azért elmondja, hogy mit kellett volna csinálni, és egy jó kis tanítást, egy ilyen erkölcsi prédikációt itt a feloldozásnál azért így átad az asszonynak. Nem kellett volna ezt tenned. Hanem a feloldozás ennyi. Én sem ítélek téged el. Mondja ezt az, akinek igazán joga lett volna ezt megtenni. Ugyanakkor látnunk kell, és együtt kell látnunk ezt a következő mondattal is, ami a gyógyulás útjának a harmadik lépése. Eredj el, és többé ne vétkezz. Nem ítélek el, feloldozlak, de szeretném, hogyha új életben járnál. És szeretném, hogyha máshogy élnél, mint ahogyan eddig. Nem annyi tehát a feloldás, hogy én sem ítélek el téged, menj és csinálj, amit akarsz továbbra is. Hanem én sem ítélek el téged, eredj el, és többé ne vétkezz, járj az életnek az útján. Miért mondja ezt Jézus ennek az asszonynak? Hogy lehet emberként valakinek azt mondani, hogy többé ne vétkezzen? Hiszen ez lehetetlen. Miért kér Jézus lehetetlent az asszonytól? Nos, azért, mert ha ezt nem kérné, akkor tényleg súlytalan lenne a feloldozás. És igen, azért, mert Jézus valóban arra hív, hogy innentől fogva ő ne járjon azon az úton, amin eddig járt. Ez a gyógyulás útjának tehát a három lépése. Vannak vádlóid, feloldozlak téged, és felelős életre hívlak téged. Eredj el, és többé ne vétkezz. És ez az út Jézussal járható is lehetséges. A csodálatos az ebben a történetben, hogy igazából ezt ott Jézus csak az asszonynak mondja, de tulajdonképpen mondja minden szereplőjének ennek a történetnek. Akik nincsenek ott, de akiknek ugyanúgy erre van szükségük. Erre a feloldozásra lett volna szüksége annak a férfinak, aki ebbe a történetben benne volt. És ugyanerre a gyógyulásra lett volna szüksége a farizeusoknak is, akik ebben a történetben ott szerepeltek. Ugyanerre a feloldozásra és gyógyulásra van szükségünk nekünk is. És lehet, hogy valamelyik szereplővel mi is tudunk azonosulni. Lehet, hogy mi érezzük azt, hogy mi vagyunk ez az asszony, akit a bűnök terhelnek, akiket mások vádolnak. Lehet, hogy mi vagyunk az az elmenekült férfi, aki megpróbálja a dolgokat nem bevallani, eltitkolni, úgyse lesz belőle semmi. Vagy lehet, hogy mi vagyunk a farizeusok, akik azt gondolják, hogy jobbak másoknál. Mindenkinek szól. Én sem vádollak téged, eredj el, és többé ne vétkezz. Ez az evangélium. Mit mondhatunk, amikor visszatekintünk az egész történetre befejezésként? Egyrészt azt, hogy a farizeusok gondolkodásával ellentétben Jézus komolyan veszi a bűnt. Komolyan veszi azt, hiszen feloldozza az asszonyt, és felelősségteljes életre hívja őt. Másrészt nagyon keményen leleplezi a bűnt nem csak egy embernek az életében, hanem leleplezi a társadalmi igazságtalanságokat is. Az, hogy igazságtalan egy ilyen helyzetben egy asszonyt egymagában odahurcolni egy törvényszék elé. Jézus komolyan veszi az ítéletet, hiszen végső soron ő az, aki meghal az asszony bűnéért is, a farizeusok bűnéért és mindenkiért. És hála legyen az Istennek, aki pedig komolyan veszi a kegyelmet. Mert feltámasztja a fiút, és ezzel megmutatja azt, hogy elfogadja az ő áldozatát. És mindazt, aki benne hisz, azért ez a kegyelem. erre van nekünk is szükségünk. Gondoltam arra, hogy ez az ige hirdetés jobb lenne, ha jövő héten lenne, hiszen jövő héten lesz úrvacsora. De úrvacsora nélkül is lehet jönni Istenhez. És nem tudom, hogy hol és hogyan érint ez téged. De akármilyen módon is megszólított ez a történet. Ne habozz és ne várj arra, hogy engedd magadhoz közel a gyógyító kegyelmet. Erre van ugyanis szükséged, ez állítja helyre az életedet. Isten adja, hogy ez a gyógyulás, ez a helyreállás és ez az épülés valóban megtörténjen. Ámen. Imádkozzunk. Jézus, te vagy egyedül, aki választ adhatsz a ki nem mondott kérdéseinkre. Te vagy egyedül, aki ismersz, aki látod a fájdalmainkat, és együtt sírsz velünk. Látod és átérzed az örömeinket, és együtt örülsz velünk. Jézus, te vagy az, akire szükségünk van. Akár legyünk hasonlók a házasságtörő asszonyhoz, mint bűnös emberhez, akár ahhoz a férfihoz a történetben, aki nem szembesült a tettével, akár farizeusokhoz, akik jobbnak érzik magukat másoknál, akár bárkihez hasonlítjuk magunkat. Rád van szükségünk, Jézus. A kegyelemre, a gyógyulásra, hogy felismerjük, hogy vannak bűneink, amik vádolnak minket, de te feloldozol bennünket, és arra hívsz, hogy új életben járjunk, hogy küzdjünk a bűnök ellen, hogy felfedezzük azt, hogy te megszabadítottál bennünket, és szabadságban élhetünk, és ha elesnénk is, te felemelsz. Jézus, add meg nekünk, amire szükségünk van a te kegyelmedből, a felismerést, a gyógyulást, a szeretetet mások felé, az elfogadást, hogy ne legyünk ítélkezőek. De szabadíts meg bennünket a könnyelműségtől és a szabadosságtól, hogy tudjuk, hogy a te törvényed mit mond jónak és rossznak. Imádkozunk azért, hogy legyen így a mi életünkön áldás, áldás a kapcsolatainkon, a családjainkon, áldás és gyógyulás a gyülekezetünkben, áldás és gyógyulás azokban a közösségekben, ahol megfordulunk, munkahelyeinken, az iskolákban, ahova esetleg járunk. Adj áldást és gyógyulást ennek az egész nemzetnek, és imádkozunk a mi egyházunkért is, a református egyházért is, az a gyógyító kegyelmedet áraszt ránk. Könyörgünk azokért, akik betegek, akik fájdalmakat, nehézségeket hordoznak. Könyörgünk azokért, akik új élethelyzetben vannak, és meg kell szokniuk az új élethelyzetnek az új kihívásait. Imádkozunk azokért, akik a gyászterhét hordozzák. És könyörgünk, Urunk, azokért, akik nincsenek most jelen közöttünk, akik pihennek, a nyári szabadságot élvezik, áld meg az ő életüket is. Maradj velünk, Jézus Krisztus, aki így tanítottál imádkozni minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.